kedves gyülekezet, én is köszöntelek benneteket, és engedjétek meg, hogy a mondandóm előtt legyen egy napi rendelőti hozzám szólásom. Tehát, most hallgattam ezt az adománygyűjtő szöveget, én nem tudom, látok, hogy hatnak, néha olyan eltaláltabb, néha kevésbé, én ezt az eltaláltabbak közé számítanám. Megragadta a figyelmemet, amit olvastunk, és olvastam előre, most hallgattam veletek, hogy van egy statisztika ezek szerint arra nézve, hogy aki anyagilag közösséget vállal az egyházzal, az inkább marad is. Hallottátok, ugye? És úgy szíven ütött ez, van logikája ennek, és ha megengeditek, felolvasom az igét, amit szerintem sokszor mi nem jól értünk, vagy nem jól emlékszünk rá. Azt mondja Lukás 12:34, hogy mert ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek is. És nekem az a benyás, hogy sokszor mi erre fordítva emlékszünk. Ugye érzelembezérelt emberek vagyunk, és oda teszünk fáradtságot, anyagiakat, ami hozzánk közel áll, és hogy így él bennünk ez az ige is, hogy ha közel érezzem az Úr művét magamhoz, akkor még anyagilag is támogatom. De ez az igének az ellenkezőjét mondja, egy fordított összefüggést, hogy ha beleteszek anyagi javakat valamibe, egyébként ez nem csak az Úr művére igaz, az onnantól kezdve lehorgonyozza az én szívemet. Ezt mondták, hogy emlékeztek rá, hogy valószínűleg megvárja az ember, hogy aztán mi lesz abból, amit beletettem. És engem ez azért ragadott meg most, hogy hallottam is, mondottam, ennyit megosztok veletek belőle, hogy ez azt mondja, hogy ha mi azt tesszük, ami helyes, akkor utána majd jönnek az érzelmek is, és ne fordítva legyen, hogy amíg nincsenek érzelmeink, addig nem tesszük azt, ami helyes. Ez csak egy kiegészítés volt, mert annyira megragadta a figyelmet, és mondottam, ezt az igét hozzáteszem. Kedves gyülekezet, sokadszor vagyok itt veletek az év végén. Aranyosak vagytok, én is. Nem hiszek a hagyományokba, de ez nagyon tetszik, ezt meg kell, hogy mondjam. Tehát szívesen jövök hozzá. Aranyosak vagytok. Azért számolgattam. Bizottságunk volt itt hétfőn, és akkor is mondtam a testvérnek, hogy idefelé már én ezen gondolkoztam, ugye a hétvégén, hogy ki tudja, mióta járok ide, aztán ma annyit meg tudtam oldani, hogy kiszámoltam, hogy 2015. október 1-től vagyok a gyülekezet lelkészete csatlakozásunk, gyakorlatilag egy időben, és akkor 15, 16, 17, 18, 19, ez az ötödik ebben a jegyben. De hát előtte volt, vagy 8-10, ugye? Azért jó tippen, Bali. Tehát az egy 15 éves hagyomány talán már, és szeretem ezt a hagyományt, és szívesen vagyok veletek. Ami fontosabb, hogy nem csak azt nem tudjuk, hogy hanyadik, mert konkrétan egyikünk sem emlékszik rá, hanem sajnos azt sem tudjuk, hogy bocsánat, csak itt valami feljött, ami nekem kéne. Azt sem tudjuk, hogy még hány ilyenünk lesz. Ez most... hát igen, csak legyünk készebb, de igazad van, János, igen. Nem. Csak legyünk kész, nem azt mondtam, hogy sajnos.
Sajnos nem tudjuk, hogy...
Jó, hogy úgy. Igen, arra is kitérhetünk, hogy milyen jó, hogy nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő. Én csak azért mondtam ezt, köszönöm a korrekciódat, Janek, hogy nem tudjuk, hogy még hányszor lehetünk együtt, és gondolok arra, hogy az idők jelei tény, hogy azt mutatják, hogy a dolgok mennek előre. Bocsánat. Arra viszont ritkán gondolunk, hogy lehet, hogy nekünk még annyink sem adatot, mint ami a világnak. Mert már 15 éve járunk össze így évvégén, és azért 15 évvel öregebbek lettünk, én ezen is gondolkoztam. Nem tudom, hogy kinek mennyi van. Emberek halnak meg, sokszor váratlanul fiatalon balesetben, és ez hív emberekkel is megtörténhet. Eszembe jutott Kis Balázs, talán emlékeztek rá többen, hogy ő hát már jó 10 éve szerintem, hogy meghalt. Fiatalon, abszolút ahhoz képest mindenképpen, és csak abban bízhatunk, az ő esete kapcsán is úgy megmaradt bennem, azt mondták, hogy nagyon jó állapotában volt lelkileg. Hogy hát, ha Jóisten csak akkor enged meg ilyet, meg kegyelmes, amikor egy hívő ember már felkészült, amire épp az előbb utaltunk. Adná Jóisten, mi mindig felkészültek legyünk, hogy minket bármikor érhet, nem ér váratlanul és nem ér készületlenül, de ez egy másik ige hirdetésem lenne, amit majd máskor tartok meg. Most ide az év végére készültem hozzátok, veletek és közétek. Az biztos, hogy az év vége felé, az biztos, hogy a vége felé járunk az időnek, és én magamnak így fogalmaztam meg, hogy ez a világ a végét járja. Talán ezt nem túlzás mondani. És azon is elgondolkoztam, hogy régen ez az üzenetünk, ez ilyen adventista huhogás volt, most szándékosan mondom ilyen pejoratívan, ma már nem mi huhogunk, ma már a tudományos világ huhog. nem tudom, ezen gondolkoztatok, hogy múlnak az évek, az évtizedek, akik már régóta járunk gyülekezetbe. Amikor az egészségügyi reformról beszéltünk mélyen a szocializmusban, az egy kicsit olyan kuriózum volt, nem? Tehát, hogy tudom, elmentünk osztálykirándulásra, tudom, hogy rántott sajt, rántott gomba, ez volt, hogyha volt jó esetben. Ma egy bizonyos értelemben a világ megelőzött bennünket szerintem ilyen tekintetben. Tehát amit tudnak, amit hirdetnek, rengeteget lehet olvasni erről interneten mindenhol, amit kínálnak, hogy úgy mondjam, a piacon, ezek tekintetében mi úgy érzem, hogy kicsit már nem is vagyunk olyan vezető helyzetben, tehát mi egy kicsit le vagyunk maradva néha. Nagyon érdekes, hogy mekkorát változott a világ körülöttünk, és gyakorlatilag sok tekintetben nekünk kell a lépést tartani vele. Bocsánat, ide csak olyan rakoncátlan most ez az eszköz, amivel dolgozok. Egy pillanat, igen, így fog működni, jó. Ehhez képest, hogy a világ így halad a maga útján, akár azt a pusztulás felé vezető utat veszem, akár azt, hogy sok tekintetben meg reformokat hajtanak végre, ez tény. Ehhez képest kérdés az, hogy hogyan állunk mi az üzenethirdetésünkkel. Ezzel minden szombaton megállhatnánk gondolkozni, de legalább egyszer a végén érdemes ezen elgondolkoznunk, hogy tartjuk-e mi az ütemet. Régen nekem mindig furcsa volt, amikor azt hallottam, hogy a világközösség számon tartja, hogy hogyan gyarapszik a világközösségünk tagétszáma, és hogyan gyarapszik a világunk lakossága. És hát a jól emlékszek, azt mondták, hogy nyílik az olló. Tehát az ütemet tekintve. Nem a számokat, hanem a százalékokat tekintve. Ami önmagában nekem akkor furcsának hatott, ma azt mondom, hogy ha van valami célunk, azért erre is érdemes figyelni, hogy hogyan állunk a számarányokkal. Nem tudom, hogy ti hogy érzitek a magatok életében, a gyülekezetünk életében, mi is itt ugye a héten is tanakodtunk a bizottságban a missziót illetően, és egy kicsit elővehet bennünket az a gondolat, hogy reménytelennek tűnik, mint hogyha távolodna a szerelvény vége, amire fel akarunk ugrani. Értitek ugye, hogy mire gondolok ezzel a képpel? És nekem egy dolog ad vigaszt, és én erről szeretnék ma beszélni nektek. Az, amit Máté evangéliumának a 20. fejezetében olvasunk a legelén, és én most az egészet szeretném elolvasni, ha nem baj. Tehát Máté evangéliuma, 20. fejezet, legeleje, remélem jól mondom, mert a végére írtam a helyet. Igen. Elárulom, hogy ez a 11 órás munkások példázata. Hadd olvassam el, nem annyira példázatot akarom majd tárgyalni, inkább ennek nyomán gondolatokat felvetni, de majd egy pár dolgot ebből is kiemelek. Azt olvassuk itt, még annyit talán, hogy azt tudjátok, hogy ez a 20. fejezet, ez az utolsó héten hangzik el ez a példázat, tehát ez a vége. Tehát ez nem általában egy tanítás, ez a vége. Mert hasonlatosan menyeknek országa a gazda emberhez, aki jó reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon az ő szőlejébe. Megszerződvén pedig a munkásokkal napi 10 pénzben elküldte őket a szőlejébe. És kimenvén 3 óra tájban, ugye a jó reggel az a reggel 6 órának felel meg a mi fogalmaink szerint állítólag, a 3 óra az pedig a 9 órának körülbelül, látott másokat, akik hivalkodván a piacon álltak. Mondta nekik, menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megadom néktek. Azok pedig elmentek, 6 és 9 óra tájban, tehát délben és délután 3-kor ismét kiment, ugyanazonképpen cselekedett, és 11 óra tájban is kiment, tehát délután 5 órakor, bocsánat, a körül, ugye mindig azt mondja, hogy tájban, én is most figyeltem fel erre, talált másokat, akik hivalkodva álltak, és mondta nekik, ti miért álltok itt egész nap hivalkodván? Mondának neki, mert senki nem fogadott meg minket. Mondta nékik, menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, azt megkapjátok. Bocsánat, csak megint rakoncátlan ez a valami. Mikor pedig beesteledett, mondta a szőlőnek az ura az ő vincellérjének. Hívd elő a munkásokat, és add ki nekik a bért, az utolsóktól kezdve mind az elsőkig. És jövén a 11 órások fejenként 10-10 pénzt vettek. Jövén azután az elsők, nagyon érdekes különben, mert azt mondja, hogy sorba, de mégis az mondja, hogy az utolsók, meg az elsők között van a feszültség. Jövén azután az elsők, azt gondolják, hogy ők többet kapnak, de ők is 10-10 pénzt vettek fejenként. Amint pedig fölvevék, zúgolódnak vala a házigazda ellen mondván. Azok az utolsók egyetlen óráig munkálkodtak, és egyenlőkké tetted azokat velünk, akik a napnak terhét és hőségét szenvedtük. Ő pedig felelvén mondta azok közül egynek: barátom, nem cselekszem igazságtanul veled, avagy nem 10 pénzben szerződtél meg velem. Vedd, ami a tiéd, és menj el. Én pedig ennek az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Avagy nem szabad én nékem a magaméval azt tennem, amit akarok? Avagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Eképpen lesznek az utolsók elsők, és az elsők utolsók. Mert sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak. Hát nem tudom, hogy ti milyen gyakran olvassátok ezt a példázatot, meg hogyan él bennetek, vagy mik a tanúságai, vagy mit segít ez nektek a hétköznapokban. Én meg kell mondjam, hogy mostanában ezen sokat gondolkoztam, és kezdem azzal, hogy mi magunkat hova számítjuk ebben a példázatban. Kora reggeliek vagyunk, 3 órások, 6 órások, 9 órások, vagy 11-esek. Hát igen, vannak korareggeliek, akik tudják, hogy hány tábor volt Bocsmán, ugye szombatiskolai osztályban ezt beszéltük, de ez így jó, jóban van, teljesen igazad van. Ilonkának igaza van, hogy van, aki később jött 3-kor, 6-kor. Nekem egy a lényeg a példázat szempontjából, hogy gondolkozunk. Mi 11 órások vagyunk, vagy nem vagyunk 11 órások?
Igen.
Én szerintem nem. Nem. Vandi, te különösen nem, tehát. Most nem akarom viccelődni, de tényleg? Ja, hogy arra a kérdésre, ja, bocsánat, akkor jó. Akkor ebbe egyetértünk, hogy nem vagyunk 11? Mondjad?
Szerintem senki nem is lehet 11.
Nem, persze, hogy nem. De nem most a tanúság miatt, ez most fontos, hogy kimondjuk, hogy nekünk ezt a példázatot úgy kell szemlélnünk, mint akik nem lehetünk 11 órások. Mivel itt vagyunk. A 11 órások még hol vannak? Ez egy jó kérdés. Kint vannak, lehet, hogy a szomszédba különben. Nem?
Igen, sőt.
A következő szomszédba, ugye jól számolom, ugye? Evangélikus, református, katolikus, vagy a templomok, már felvétel miatt is mondom, hogy értsék, hogy miről beszélünk. És a világba szó szerint, tehát úgy értem, hogy nem vallási közegekbe. Mondjad már.
Egy kérdésem van, 11 órást nem lehet úgy érteni, aki megfért hitbe is mondjuk utána megkét napránál meghalt?
Eddig nem gondoltam erre.
Nem mondok, hogy 11 órások, akik nem dolgoztak itt a munkába, vagy nem értek.
Igen, ebből a szempontból igazad lehet, én nem zárom ki, de a fővonulata szerintem nem ez a példázatnak. Tehát ez lehet, igen. Lehet. Én erre nyitott vagyok, de én most ebből a szempontból nem gondoltam át, hanem hogy maradok ennél a fővonalnál. De jó, hogy felvetetted, köszönöm. Nem tudom, hogy jól emlékszem erre, már nem volt időm, de úgy emlékszem, hogy Ellen White azt írja, hogy a 11 órások fogják befejezni. Ti emlékeztek erre? Igen. Egyértelmű. Most ez kicsit válasz arra, Ilonka, azt ígértem, 11-kor majd válaszolok a szombatiskolára. Emlékszel rá, hogy mi lesz ahhoz képest, hogy most hát nem érezzük magunkat sem számban, sem aktivitásban erősnek. De ez nem mentség, erre majd visszatérek, nekünk van dolgunk, de ne úgy képzeljétek, hogy nekünk kell ezt befejezni. Nem is tudnánk, nem is fogjuk. Én azon is elgondolkoztam, hogy van bő 20 millió hivatalos tagja az egyháznak, azt mindjárt tudjuk, nem innen, mert tényleg én nagyon szeretlek titeket, és ez egy jó gyülekezet, én úgy gondolom, de sok helyen van egy népsor, és van egy realitás, mondjuk, hogy nem annyian vannak. De mondjuk, ha lenne 20 millió aktív és tevékeny adventista, tényleg akkor jobban is haladna a munka, azért 7,5 milliárdhoz képest ez nagyon kevés. Tehát én remélem, hogy sokan lesznek a 11 órások, és nagy munkát végeznek majd. Néha azt mondjuk, ideírtam magamnak, hogy én x-edik generációs adventista vagyok, de nem 11 órás. Ami nem, ez nem egy minőségbeli különbség, de praktikus jelentősége van, erről szeretnék majd beszélni. De ha már az x-edik generációról van szó, nekünk azért is nehéz, mert olyan generációk vesznek körülbelül, biztos, hogy x, y generáció, posztmodern, hallottátok ezeket a fogalmakat? Igen. Nem is tudom, mi van még. Ezek azt jelentik, hogy kérdezett Juliska, hogy olyan nemzedékek nőnek fel, olyan iszonyatos tempóban változik a világ körülöttünk, a technológia, de a társadalom is, hogy régen egymás után éltek nemzedékek azonos csapáson, azonos nyomvonalon. Most sokszor nem érti meg a szülő a gyerekét. Én azt hallottam, hogy a 20 évesek már nem nagyon értik meg a 10 éveseket. Tehát ott tart a dolog. Most mondja, igen?
Bocsánat, mert ezt tapasztaltam meg most a családomban. Akár a
Könnyen lehet.
Tegnap estét nézem.
Könnyen lehet.
A karácsony estét, hogy egyszerűen az unoka, két unoka fölállt, befejeződött már a vacsora, meg sütemény, minden. Egyszerűen nem bírták elviselni azt a témát, amiről beszéltünk, fölálltak és eltűntek.
Juliska, más a világ. Nem mentegetem az unokáidat, csak számolj azzal, hogy a mai fiatalok ahhoz szoktak, hogy valamit nagyon röviden és vizuálisan megnéznek. Ez az internet, de rövid legyen.
Igen.
Nem tudom, mondta nektek, azt mondta az evangélikus esperes, olyan egy evangélikus barátom a lelkész, egy nagyon rendes ember, tényleg keresztény, a tatai evangélikus lelkész, és volt a 30 éves évfordulója, és elmentem. Nem tudom, mondta nektek, ott mondta az esperes, aki köszöntötte, a saját előjárója, hogy ez a rétorok hármas szabálya, hogy állj jó magasra, hogy jól lássanak, fellépett ott egy lépcsőre, mondta, hogy beszélj jó hangosan, hogy halljanak, és beszélj röviden, hogy szeressenek. Nem mondtam még nektek? Nagyon aranyos volt. Akkor mi vagy eszembe jutott? Nagyon tetszett, frappáns volt, és nagy igazság van benne. Egy olyan világban élünk, ami diktál, tempót diktál. Tehát nincs idő, hogy itt hosszasan filozofáljunk és hasonlók. Ez mindez azért fontos és jó erről beszélni, mert nekünk el kell érnünk ezt a világot, és megkockáztatom, hogy nekünk nagyon nehéz a mi fejünkkel ezeket a fiatal nemzedékeket már elérni. Nekem ez egy komoly törés volt, mikor ezzel szembesültem. A Kovács Bíró János testvér tartott egy képzést még talán 16-ban. És ott beszélt erről, és hát úgy éreztem magam, nem éreztem jól magam, leesett az állam, hogy triviális dolgokat mond, és én erre eddig nem gondoltam. Tehát én itt olyan 20 éves szendvicset akarok adni valakinek, idézőjelben mondom, tehát hogy én akkor ezt így mondtam, és így tanítottam, és ezek az emberek már nem azok az emberek. Régen ez nem volt gond. Tehát egy olyan helyzettel szembesülünk, ami régen nem volt ekkora gond. Ugye régen az idősebb nemzedék tanította az érett csinyára, binyára, fiatalabbat. Ma sok tekintetben ez fordítva van. Főleg technikában, de nem csak abban talán. Kedves gyülekezet, ma nagyon nehéz a lépést tartani ezzel, és a mi munkánk ez, és nekünk nagy szükségünk van a 11 órásokra, akik talán ebből a közegből jönnek, és itt megértik magukat. És, tehát ezért is fontos ez, és ezért is szükséges ez, és ezért is értjük ezt jobban. Egy pár tanúságra azért hagyd térjek ki, hogy tovább mennék a példázattal kapcsolatban. Abból a szempontból, amit Jézus meg akart világítani a példázattal, ki a szerencsés, akit korábban hívtak el ebbe a munkába, vagy akit később? Akit korábban. Nagyon érdekes, én csak most figyeltem fel, szégyenem, most, amikor olvastam nektek, hogy az elsőkkel megegyezett 10-ben, az összes többinek azt mondta, hogy majd megadja, ami méltányos. Hát nem csak a 11 órásoknak mondta, az összes többinek. Mindenki mire gondol akkor? Hát órabér, időarányosan. Tehát ha 12 órára jár 10 pénz, akkor 10 per 12 óránként meg kell szorozni. Amikor az utolsókat megkérdezi, hogy miért álltok itt hivalkodván a piacon, akkor azt mondja, nem fogad meg minket senki. Tehát az évek során én már biztos prédikáltam nektek erről a példázatról, de ha nem, akkor is, de ha igen, akkor is hadd mondjam, nekem mindig úgy cseng a fülembe ez a válasz, hogy senki nem fogad meg bennünket, mint akik ezt keserűen mondják. Tehát ez nem úgy van, hogy hurrá, egész nap nem dolgoztunk, nem fogad meg senki. Hát akkor nem is lennének itt, nem? Hanem ők akarnának, de nekik nem adatott meg. Kedves gyülekezet, a 11 órások fogják befejezni a munkát, ez a meggyőződésem. Ha nem így lenne, akkor szerintem emberi számítás szerint is aggasztó a helyzet. De milyen kiváltság, hogy minket már korábban elhívtak. A mi értelmünk korábban, a mi életünk, bocsánat, korábban kapott értelmet. Hogy mi úgy élhettük le az életünket, hogy tudtuk, hogy van Isten, van gondviselés, elhívott minket egy szolgálatba, és élveztük ennek az áldásait. Én azt gondolom, hogy ezen nem érdemes filóznunk, már bocsánat, ilyen modernül mondom ezt is, már én is nem tudom, milyen generáció vagyok, hogy melyik a jobb, de ez olyan dolog, mint amikor azt mondják, hogy melyik a jobb, hogy valaki bent nő fel a gyülekezetbe, vagy kintről tér meg. Nincs értelme összehasonlítani, merőben más az út. Vannak prók és kontrák mind a két esetben. Ez igaz a 11 órások és a korábbiak, mi köztünk is az összehasonlításban. Nyilván az a szerencsés, akit nem a végén fogadnak fel, hanem akit előbb fogadnak fel. Ehhez képest kik zúgolódnak a példázatban?
Az első.
Ők.
Igen. Ez szomorú, nem? Nagyon egyébként megrendítő a példázatban az, hogy kiderül, hogy valakik egy életen át, ugye itt a nap az körülbelül az életet jelenti szerintem személyes szempontból, egy életen át szolgáltak úgy, hogy a végén kiderül, hogy nincsenek egy hullámhosszan az Urukkal. A te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok, hát ennél nagyobb szakadékot nem tudok elképzelni. Ez az az eset, amikor azt mondja, máshol azt mondja, hogy hát nem a te nevedben. És mi a válasz? Soha. Nem is. Nem úgy volt, hogy 10 órán át ismertelek titeket, de a végén megkattant nálatok valami, hanem azt mondja, hogy nem volt igazán. Ott voltatok, de nem igazán voltatok ott. De a gyülekezet, nekünk azt kell megvizsgálni magunkban, ha így éppen évvége van, de ezt elmondhattam volna máskor is, hogy lehet, hogy régóta szolgálunk, de milyen a mi szolgálatunk. Most nem a hatása a fontos, az odaadás. White ezt több helyen írja különben, Isten az odaadás mértékét tartja fontosnak. Lásd az összesen 2 fillérje, nem? Ott anyagilag ugyanez jött ki. Azt mondja, ez többet adott, mint azok. Erre mondja egy könyvér, hogy hát hogy lehet ilyet mondani. Hát azok zacskóval tették be a pénzt. Ez meg 2 fillért adott. Azt mondja, de nem egymáshoz képest, hanem a saját vagyoni helyzetéhez képest. Ez mindenét odaadta. Gondoljátok el ugyanezt, amikor az életünkről van szó, a lényünkről. Lehet, hogy kicsik a talentumok, lehet, hogy nem vagyok olyan páli hatású, de ha mindent odaadok, az Isten azt mondja, 100%. Abban a témakörben, amiről mi beszélünk, tehát tudjuk, hogy miről szól a példázat, nem egy hétköznapi dologról. Ebben a témakörben, a mi esetünkben is mondhatnám, melyik órái a nap heve, amire itt hivatkoznak? A mezőgazdasági munkában hát délben szokott meleg lenni. És ők arra panaszkodtak, hogy ők itt voltak reggeltől végig, ezek meg csak éppen a hűvös alkonyatkor jöttek, ez egy hivatkozás. Tudjuk, hogy ez a példázat, és nem mindenben stimmel passzol minden példázat, mert nem is célja. A mi esetünkben a napheve hova fog esni? Hát 11 órára, nem? Hát pont az az utolsó óra lesz, hát minden arra van, üldöztetés, kiállás a hitér. Tehát én értem be, ez az érv, ez megdől a fő téma szempontjából, mert még azt sem lehet mondani, hogy 11 órásoknak nem jut ki a nehézségekből. Ők csak abba érkeznek bele. Azt mondja, szintén már, bocsánat, csak mindig ráhívatok, mert ez jut eszembe, nem direkt csinálom, hogy ha nem végeztük el a kellemes időben a munkát, majd akkor kell elvégezni, amikor nem lesz kellemes. Mi nekünk az az időadatot, amikor még kellemes is volt végezni. Most is az, mert hát senki nem bánt, kapjuk az üdvözlőlapokat a hivatalos szervektől, ugye. Most ez tényleg egy pozitívum, nem? Tehát hogy mondjam, tehát nem lehet az, hogy mi szenvedünk a hitünkért.
Igen.
Ma egy hete Hévízen voltam, nagyon aranyosak voltak a testvérek, jó volt. Ott másról beszéltem különben, de ott is szóba jutott a jelekről, meg hogy helyesen éljünk ezekkel, meg a proféciákkal. És akkor ott szóba jött ugye a végidő, meg a nyomorúság, és ebédnél megállapítottam, hogy testvérek, azért a nyomorúság még nem jött el. Tehát ott is olyan asztal volt, mint itt szokott lenni. Tehát nekünk jó dolgunk van. A 11 órások mikor fognak jönni? Amikor már nem lesz jó. Ti is tudjátok, hogy az őskereszténység idején akkor gyarapodott igazán a kereszténység, amikor nem volt jó kereszténynek lenni. És ez irracionális és megmagyarázhatatlan, mint sok minden a hit dolgaiban. Ez így volt, és így lesz megint. És van még egy dolog, nem az példátról akarok én annyira beszélni, inkább csak az üzenetét szerettem volna felidézni, de ha már szóba jött, még egy dolgot hadd mondjak. Emlékeztek, hogy mi volt a válasz a panaszra? A te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok. Tehát azt mondja, hogy nyilván az egy jóság, hogy ő többet ad, mint ami emberileg méltányos lenne. Azt mondta, hogy méltányos, de önálló így működik a méltányosság, hogy odaadja ugyanazt. De azt mondja, a te szemed azért gonosz, te rossznak látod azt, hogy én jó vagyok. Te nem értesz egyet, te nem gondolkozol el, hogy akkor neked kéne újra gondolni a dolgaidat. Ószövetségben is ott van, hogy nem igazságos az Úrnak az útja, emlékeztek rá? És akkor visszakérdez, hogy Izrael fiai, vagy Izrael háza az én utaim nem igazságosak? Nem lehet, hogy a tietek? Hát a kettőnk között erkölcsi véleménykülönbség van, akkor kinek kell újra gondolni? Az Istennek, vagy az embernek? Hát micsoda a helyzet? Ez ugyanaz ebben a példázatban, és a végén kimondja hát ilyen faktumot, vagy nem tudom, minek mondják ezt, azt mondja, hogy hát ami az enyém, azzal nem tehetem azt, amit én akarok. És mire utal itt? A példázat szerint van pénze, miért ne adhatná, nem? Tizet ad ennek, tizet annak, meg amannak is tizet ad. Megteheti. Na de a példázat miről szól? Hát az üdvösségről szól. A pénz egy jelkép. És azt mondja, ami az enyém. Ki az üdvösség? Sose lesz a miénk. Ezt már mondtam nektek, hogy én egyszerűen ezt értettem a Bibliából. Ugye a Jelenések könyvében mondja, azt hiszem a 7. fejezetnek, a 9. 10. verse, ha jól emlékszem, azt mondja, az üdvösség a bárányé, és a mi Istenünké. Mondják ott, benne, az üdv, mondjuk, reméljük ott leszünk mi is ebben a tömegben. Ez azt jelenti, hogy, bocsánat, hogy ilyen, én nem vagyok jogász, csak tudom, hogy én fogom, hogy haszonélvezet, hogy mi haszonélvezői leszünk mindig az üdvösségnek, de jog szerint sosem illet bennünket. Nem hivatkozhatunk rá, nem mondhatjuk, hogy ez a miénk. Bálintnak van egy olyan szokásos, csak magunk ezt mondom, hogy nincs itt, hogy ha veszünk valamilyen zacskós ilyen csemegét, akkor mondjuk, hogy ez az övé. Mondtuk, nem, ez a közös, tehát, hogy az emberben ott van ez, hogy ez az enyém. Az üdvösségre is. Nem. Az üdvösség sose lesz a miénk, az üdvösséget megkapjuk ajándékba, és azért mondja olyan csodálatos ez a példádat, hogy én szereztem meg az üdvösséget, én haltam meg érte, én szenvedtem, ez az enyém. És ha akarom, részesítem benne őt, őt és őt. Én értem, az Úr sosem lesz méltánytalan, hogy arra érdemtelen embert, tehát aki megrontaná a mennyet, olyat nem fog részesíteni benne. Arra érdemeset meg úgyse találunk, tehát aki érdemes az üdvösségre, csak aki tud majd élni vele, és azt mondja, megkapják. Ez egy csodálatos példázat, kedves gyülekezet, és nekem azért fontos ez a példázat, és akkor most rátérek arra, amiről hát még bővebben szeretnék beszélni a hátrévő időben, hogy... Ez azt mondja, hogy mi akkor gondolkodunk helyesen. Nekünk úgy kellene gondolkodnunk, hogy itt nem mi leszünk a teherhordók, nem mi leszünk, akik befutnak a célba, már akik a látványos részét végzik a munkának, nem feltétlenül mi leszünk. És el kell fogadnunk, hogy jönnek majd mások. És lehet, hogy megelőznek bennünket a munka végzésében. Tudok ilyet. Maradt Jézusnak 11 tanítványa, miután Júdás öngyilkos lett. Apostolokká tette őket, elküldte őket. Melyik végezte közülük a legnagyobb munkát? Jó, nem közülük, melyik végezte a legnagyobb munkát? Így? Egy 12., nem? Hát, ha úgy veszem, igen, 13. De értitek, miért kérdezem, hogy találjátok nyomát a Bibliában annak, hogy a 11-et féltékenység fogta el, hogy jött egy ilyen tehetséges? Őrültek, hogy kaptak egy, bocsánat, egy mozdonyt, és az húzza az egész szerelvényt maga után. Egy akartak ezt történt. Hát a hosszú, akkor nem, igen. De azok nem a tanítványai voltak, a zsidók. Tehát rossz tanácsot kapott a kollégáitól.
Itt voltak a vezetők, a kollégáik
És akkor erről beszéljünk után, mert nekem ez nem egyértelmű, hogy őket féltékenység motiválta ebben a helyzetben. Az, hogy nem volt jó a tanács, az egyértelmű.
Tehát... Mennyire hallgatták meg Pált, meg Bibliát, azt szerintem abban nem is sok mindenki, de tényleg nem.
Én azt értettem meg, hogy konformitásuk, abban bíztak, hogy ha elég megy, akkor oldja a helyzetet, de hogy jó, jó. Akkor mondjuk úgy egyelőre, hogy nem volt jellemző, vagy nem volt uralkodó, tehát el tudták fogadni. De eszembe jutnak Keresztelő János szavai, néki növekednie kell, nekem alábbszállanom. Ne értsétek félre csak bennem ezért, hogy mi hogy vagyunk az, hogy most megjelenne valaki, katolikus vagy kommunista, most szándékosan ilyen viszonylag távolabbi hitben, vagy éppen a hitetlenségben távolabbi gyökerű embert mondok, és egy nagyon gyors utat bejárna, és előbb-utóbb zászlóvivővé válna, és ilyen értelemben idézőjelben lekörözne bennünket az előre haladásában. Hogyan tudnánk ezt fogadni? Nem provokálni akarok, csak itt erről van szó, mert erről szól ez a példázat. Ez lesz. Tömegesen ez lesz. És egyedül egy dolog van, ami helyes, mondjad, Bandi?
Csak hogy akkor az atyák szívét a fiakhoz és a fiakot az atyákhoz, akkor itt erre
is igaz. Azt gondolom, igen, így nem jutott eszembe, de erre is igaz. Tehát a gyülekezet itt nem az a kérdés, az a lényeg, hogy nekem Krisztus a fontos, és az ő ügye. És bocsánat, most egy nagyon rossz hasonlót jutott eszembe, de mondom, hogy szokták az emberek hétközben mondani, hogy még az ördöggel is cimborál egy cél érdekében. Hát mi az ördöggel nem, de nehogy az legyen az akadály, hogy nem tudom elfogadni azt, amit János mondott, hogy neki növekednie kell. Emberek fognak jönni, akiknek növekedniük kell, és én lehet, hogy a háttérbe szorulok, és örülnöm kell, hogyha azt látom, hogy egy potensebb, egy erősebb, egy Istennel most lendületesebb közösségben élő ember áll ott, és viszi előre a dolgokat. De ez olyan, mintha egy csatában mindig azért tolakodnánk el meg, hogy én legyek az első sorban, na, az első sorban legerősebb legyen. Hátulról pedig támogatjuk. Ismétek, biztos ezt van egy ilyen terjesztettek egy időben egy ilyen PPS-t, vagy minek hívják, ilyen dievetítést, hogy a vaddudak úgy repülnek, hogy elő egy hasítja a levegőt, azt mindig váltják, a többiek pedig állandóan gágolnak, tényleg múltkor mentek egyfajtában gágolnak, hogy állítólag az a biztatás, hogy hajrá, hajrá, és hogy ezzel szoktak példálozni, a hív embereknek is így kéne a hit dolgait végezni, hogy igen, váltjuk egymást, cseréljük, egyébként a hadseregekben ennek megvan a szisztémája, hogy visszavonnak, pihentetnek, előre visznek, észre csinálják a világ fiai. És hogyha úgy van, hogy valaki jobban tudja, mert frissebb a hite, jobbak az adottságai, akkor ezt előre kell, hogy engedjük. Sőt, én messzebb megyek, egy dolog, hogy emberileg nehogy már bennünket valami gátoljon, az nem lenne helyes. Nekünk azzal a szemmel kéne keresni és nézni a megtérőket, mikor már valakit a lélek közelebb hoz a gyülekezethez, hogy vajon őt hova tudnánk beilleszteni, emberileg is nézve ebbe a szolgálatba, ahol a leginkább a helyén van, és ezt a leginkább ki tudja fejteni ezt a bizonyos hatást, vagy ezt a bizonyos erejét. Bocsánat, egy pillanat, csak mindig rakoncátlan, hogy én új szoftvert használok, és nem jó. Azt szerettem volna még elmondani, igen, ide írtam magamnak, hogy figyeljük meg, hogy a példázat nem becsüli le a reggeliek munkáját. Ezzel most gondolkoztam, hogy készültem. Tehát nem azt mondja, hogy az nem volt értékes, amit végeztek. A reakciójuk nem volt helyes. Az ő munkájuk épp olyan fontos volt, mert ezt akkor is el kellett végezni. Talán mondtam már nektek ezt a hasonlatot, de nem mindig ez él, egri gyerek lévén. Egerben van egy laktanya, nem tudom ti mennyire tudjátok, én jártam abban a laktanyában. Ott voltál katonában. De akkor te is tudod, hogy ez egy viszonylag nagy laktanya ahhoz képest, hogy a mekkora a város.
Annyit mostunk, ahogy
ez jó volt. Na és ez egy nagy laktanya, és dugig van fegyverrel. És mikor én bejártam oda, ilyen, voltak ilyen honvédelmi napok, vagy nem tudom, ilyen iskolai rendezvények, mindig azt csodáltam, hogy nagy a laktanya, tele van fegyverrel, és nagyon kevés katonát látok benne. És azt egyszer kiderült, hogy én úgy tudom, hogy ez egy mozgósításos laktanya, tehát gyakorlatilag ott van a laktanya, a körletek, a fegyverek, muníció, a katonák meg valahol kint vannak, érik a polgári életüket, és amikor helyzet van, akkor jön a mozgósítás, jönnek, és mennek a cuccal, amivel kell. És nekem mindig ez a kép él bennem, hogy az Isten mai népe az egy mozgósításos laktanya, tele van igazságokkal, proféciákkal, a hit fegyvereivel tele vagyunk, és ahhoz képest elég kicsi az állomány. Ezt a 20 milliót nem érzem soknak. Minket se itt csurgunk különben, meg hát úgy általában. Azért többet várok, többet szeretnék. Hát azért ne 20 millió legyen 7,5 milliárdból. Csak várjuk a 11 órásokat, a mozgósítást. Én egy nagy hullámot várok ettől. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Ha ez igaz, már pedig erre biztat bennünket az Isten és a bizonyosítéte, akkor az sok mindenre válasz, amit ma nem tudunk, hogy hogy lesz ez, meg hogyan fogjuk, meg ki fogja, meg hogyan lesz. Ide írtam magamnak, hogy honnan várhatóak ezek az emberek, testvérek üdvözülendők, ilyen perrel írtam. Én azt gondolom, hogy onnan, ahonnan nem szoktuk várni. Olyan egyházakból, ahol úgy gondoljuk, hogy minket szektának néznek. De majd lesznek emberek, akik nem így néznek ránk. Esetleg nem egyházakból, hanem mélyről. El tudom képzelni, hogy erkölcsileg is mélyről jönnek majd ki emberek. Mert tudjátok, hogy akinek több bűne bocsájtatott meg, az jobban szeret. Ott erősebb lesz a kötődés. És erről beszéltünk itt a szombatiskában, gondolom, hogy át is hasonló volt szó, hogy az elsődleges kívánalma lelki alkalmasság egy bármilyen munkavégzésben, vezetésben, és akinek több bűne bocsájtatott meg, jobban szeret. Ti is ismertek azt a Saulus nevű úriembert, aki testvérünk érett a hitben, előbb volt, mint mi. Azt mondta, hogy a bűnösök között
első.
Ő az első. És ezt keresztényként mondta. Egy jó pár éve szolgált, és nem mondta azt, hogy egy csomót ledolgoztam már a bűnadósságomból itt az útjaim során, a hajótörések során megveretve. Ő nem így emlékezett rá. Nagyon érdekes, hogy azt mondja, amíg mögöttem vannak elfelejtvén, de ő nem az amnéziára gondolt, hanem arra, hogy nem húz vissza a múltam, mert rendeztem Krisztusba, de azért nem felejtettem el, hogy mi történt. Abból táplálkozok. Azért szeretem Krisztust, mert ma is tudom, hogy mit tettem ellene, és ő mégis szeretett engem, mert előbb szeretett engem. Várnunk kell ezeket az embereket szerintem tudatosan. Meg kell értenünk, hogy mások fognak az első sorokba, a munka első soraiba beállni, és ennek örülnünk kell. Erre lelkileg rá kell készülnünk, és eszembe jutott az is, hogy van egy ilyen felhívása az Úrnak, hogy kérjétek az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. Mert sokszor ezt, hogy önmagában nézzük, ez is egy olyan szép dolog, de ez nem szép, ez egy praktikus, ez egy szükséglet, amiről most beszélünk, válasz erre, hogy ne csak várjuk, ne csak nézzük, hanem azt mondja, hogy kérjétek, ha már rájöttetek, hogy enélkül nem fogjuk tudni befejezni, akkor kérjétek az Istent, hogy minél előbb találja meg a lelke azokat, akiket ő eleve ismert és tudott, hogy ők lesznek a 11 órások, és hogy hozzá. De azt írtam ide magamnak, hogy olyan érdekes, hogy azért egy pár konkrét ima témát adott az Úr nekünk, nem? Kérjetek szent lelket, kérjetek munkásokat, ez egy csomó. Tehát akinek az a gondja, hogy mit imádkozzon, elég, ha összeírja a konkrét irányokat, és akkor már van, miért imádkozzunk, kedves gyülekezet. Ezzel a szemlélettel kell élnünk, én azt gondolom, hogy ezzel a szemlélettel kell nekivágnunk a következő évnek is, és ugyanakkor a magunk munkáját is el kell végezni, mert nekünk is van. Tehát nem úgy van, hogy 11 órások helyettünk fognak dolgozni, ez nem azt jelenti ez a példázat. Nekünk az kell, ami nekünk adatott, a mait, meg ami a mi képességeinkre szabatott. Én most olvasom az Evangélium Szolgái című könyvet, nagyon sok áldással, minden nap, minden reggel, és most is olvastam, azt hiszem ez a héten volt, nem a múlt héten, de hát, hogy a múlt héten, hogy azt mondja Ellen White is, hogy nekünk többet kell fáradoznunk bizonyos társadalmi osztályokért. Akik elhanyagoltak, tudjátok, hogy kik azok? A szegények meg a gazdagok, ez a kettő. De tényleg így van, ők vannak elhanyagolva. A szegények, még azt jobban tudjuk, olyan restanciaként tartjuk számon, hogy azért többet kéne tenni, de a gazdagokra még restanciaként sem gondolunk sokszor. Úgy van, hogy hát azok ugye megvannak a boldogok a evilági javaikkal, életükkel, igen, meg a tűfogat, de nagyon sok érvet tudunk, hogy azt miért nem kell. De kell. Tehát azt mondta, hogy vessünk minden vizek mellé, ugye azt mondja, jól emlékszem, így fogalmaz. Azt mondta, hogy esélylatolgatás, ezt már sokszor mondtam, tudom, de ezt magamnak is kell mondjam, hogy az esélylatolgatást nem bízták ránk. Figyelj, állandóan esélyeket latolgatunk mi emberek, hogy mit érdemes, mit nem érdemes. Hol van ez ránk ruházva? Azt mondja, hogy te mondd, ez a te dolgod, te vagy az őrálló, majd mindjárt énekeljük is. És az, hogy mi fog történni, azt majd eldönti ő, az az ember, meg az Úr lelke, amit tud benne végezni. Azt mondta az a római százados, akinek a szolgáját az Úr meggyógyított, és az Úr, hát azt olvasok, hogy csodálkozott, ez ilyet nem gyakran olvasunk, ilyen hitet Izraelben se találtam, és a százados azzal mentegette magát, vagy hát azzal, hogy magyarázta az álláspontját, vagy a hitét, azt mondta, hogy tudja, hogy mi a függelmi viszony, ugye nem így mondja, hogy hatalmasság alá vetett ember vagyok. Ha azt mondom a szolgámnak, hogy menjen el, el fog menni. És ha nekem mondják, ugye ez a logikája magasabb, én nekem is azt kell tennem. Kedves gyülekezet, mi is szolgaságot vállaltunk, ha nekünk azt mondják, hogy mennünk kell, akkor mennünk kell. Ha azt mondják, hogy 11 órásokat fognak beosztani mellénk, akkor be lesznek osztva mellénk, és nekünk azokkal kell majd együtt dolgozni. Ha azt mondják, hogy menjünk a gazdagokhoz, menjünk a gazdagokhoz. Ha azt mondják, menjünk a szegényekhez, menjünk a szegényekhez. Ha azt mondják, hogy kettesével menjünk, akkor menjünk kettesével. Nem bonyolult ez a dolog különben. Mindent megmondtak, nekünk csak alkalmazni kell. Ugye annyit hadd mondjak befejezésül, hogy itt az, mi osztályunkból beszélgettük, a János mondta éppen, hogy készült a szombat ünneplésben, nem baj, hogyha ezt nem mondom, János, amit mondta, azt mondta, és akkor mondta, hogy hát az érdekes dolgokra jutott, hogy hát az ilyen a dolog rendje, hogy délután meg menjünk ki családilag vagy közösségileg a természetben, mondjuk egy valami estét meg is tudjuk tenni, meg néha szoktuk is, de szóval nem a falak teszik szenté a napot. Én meg azt tettem hozzá, amikor János született, és őt én olyat is olvastam, hogy ne legyen minden szombaton ige hirdetés, hanem néha egy-egy rövid igei áhítat, Krisztus körül forgó témával, és különben a gyülekezet beszélje meg azt, hogy mit tett a múlt héten, és mit fog tenni jövő héten a misszió jegyében. Olvassátok el, a 7. kötet elején vannak ezek a gondolatok, és az onnan jutott eszembe, hogy azt írja Ellen White, hogy miért várunk eredményt, amíg nem úgy csináljuk, ahogy az Úr mondta. És egy csomó dolgot mondott. És erre mondhatja valaki, hogy ezek ilyen módszertani kérdések. Hát figyelj, amíg a bandi mondja, vagy én mondom, már ne haragudj, addig módszertani. Ha az Úr mondja, formailag módszertani, de azonnantól nem olyan, mintha a bandi mondja, vagy én mondom. Nekünk ezeket újra kell gondolni. Kedves gyülekezet, én ezeket gondoltam nektek így az évfordulóján elmondani. Kicsit tekintsünk vissza, kicsit tekintsünk előre, és gondoljuk át egyénileg is, meg közösen is, hogy mi az, amit máshogy kell csinálnunk, és mi az, amit máshogy kell szemlélnünk, mert ez egy szemléletmód. Tehát, hogyha mi konyveszünk a 11 órásokat, Nekünk várnunk kell őket, nekünk imádkoznunk kell érte, nekünk ez az ígéret reményt kell, hogy adjon, hogy nem ránk nehezedik minden. Az Úr nem mondta, hogy mindent nekünk kell elvégezni. Van, amit a Szentlélek végez el, van, amit a 11 órások fognak, nekünk pont azt kell elvégezni, amit ránk bíztak. És ezt kell megtalálni, és ebben kell megerődni, és ebben kell boldognak lenni, és kívánom, hogy mindjárt találjuk meg, és legyünk is ebben boldogok. Amen.